19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A fával fűtők számára is jár a kormány rezsistop döntéséből eredő energiaárkompenzáció, így fogalmazott Nagy István agrárminiszter a Facebook oldalán közzétett videójában. A miniszter kifejtette, a fával fűtők számára több intézkedést is hozott a kormány a hideg januári időjárás kivédése érdekében. A honvédség, a katasztrófavédelem, az erdészeti munkatársak szállítottak számukra fát, fogalmazott Nagy István. Az agrárminiszter elmondta, a kormány döntött arról, hogy előre hozza a szociális tűzifa igénylésének beadási lehetőségét, hogy aki rászoruló, az időben hozzá tudjon jutni ahhoz a fához, amivel a túlhasználatot pótolni tudja. Egy harmadik döntés értelmében pedig mindenki számára lehetővé tette a kormány, hogy az önkormányzatnál bejelenthesse igényét, hangsúlyozta a miniszter hozzátéve, 2175 önkormányzathoz adtak be több mint 180.517 köbméter fára igényt, ezt március 15-ig leszállítják. Beindult a kereslet a vállalati hitelpiacon a fix 3%-os KKV hitelek hatására, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a TV2 műsorában. Szabados Rihárd jelezte, tavaly október óta már több mint 19.000 igénylést nyújtottak be a vállalkozások 1000 milliárd forintot meghaladó összegben. Az államtitkár felidézte, 2024. novembere óta 3 lépésben csökkentették a Széchenyi Kártya program hiteltermékeinek kamatát, ennek legjelentősebb lépése a tavaly októberi volt, amikor egységesen mind a 7 terméknél fix 3% lett a kamat. Szabados Rihárd kiemelte, a vállalati hitelpiac meghatározó a gazdasági növekedés alakulásában. A kedvező kamatozású termékcsomag bevezetésével a kormány célja a vállalati hitelkeresleti piac erősítése volt. A bevezetést úgy tervezték, hogy 2026-ra elegendő forrás legyen a kamattámogatás mögött, így van még lehetőség, tudják igényelni a hiteleket a vállalkozások, fogalmazott az államtitkár. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján a múlt héten 60.500-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Légúti fertőzés tüneteivel január 19-e és 25-e között 258.700 ember kereste fel orvosát. A negyedik héten influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek többsége 46,7%-a gyermek volt. A negyedik héten Tolna vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. A legtöbb beteg Komárom, Esztergom, Fejér és Hajdúbihar vármegyékben volt, míg Somogy, Zala és Csongrád-Csanád vármegyében a legkevesebb. A negyedik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról 20 jelentés érkezett, egy bölcsöde, 6 óvoda, 10 általános iskola és 3 idősek otthona volt érintett. Kórházba 284 embert kellett felvenni a múlt héten súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 23-nál volt szükség intenzív ellátásra, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Jász-Nagykunszolnok vármegyében egy májhasznú lúdtelepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Laboratóriuma a madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, jelentette be a hivatal. A Népih egyúttal ismét felhívta a figyelmet a járványügyi előírások maradéktalan betartására. A madárinfluenzát a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tiszaföldváron mintegy 17.660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Népih. A betegség jelenlétére a megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható. A telep körül 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik, emelte ki a közlemény. Debrecenben a város fenntartásában működik a Pallagi úti idősek otthona, több lépcsőben végzik az épület korszerűsítését. Most folytatódnak a munkálatok, ezúttal több mint 170 millió forintból az első emeleti rész újul meg, legkésőbb nyár elejére. Részletek Barcsa Lajos alpolgármestertől.
2017-ben indult a Pallagi úti idősek otthonának a felújítása. Az összes felújítást önerőből végzi az önkormányzat. Összességében azóta már több mint 300 millió forintot fordítottunk felújításra, és szakaszolva végezzük ezt, hol a külső felújítást, hol pedig egy bizonyos szintnek a felújítását végezzük. Jelen esetben az első emelet, az úgynevezett 1A szintnek a teljes mértékű felújítását fogjuk elvégezni. 177 millió forintot fogunk erre fordítani. A kivitelezés már elkezdődött. Itt nem csak egy falfestésről van szó, hanem egy teljes felújításról, burkolatcseréről, nővérhívóról, a fürdőknek a megújításáról, akár még a dugaljaknak is a cseréjéről. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy olyan körülményt tudunk majd teremteni az időseink számára, hogyha ez elkészül majd április végére, vagy legkésőbb nyár elejére, ami azt mutatja, hogy megbecsüljük idős embertársainkat. Szükség is van erre, hiszen több mint 300-an laknak egyébként az intézményben. És el kell, hogy mondjam, hogy van várólista, úgyhogy van igény az ilyen intézményekre. Azt látjuk, hogy azért az egyházak is gondolkodnak ilyen típusú intézményeknek a működtetésében, de az önkormányzat sem szeretne ebből kiszállni, és mi is szeretnénk folyamatosan megújítani mind a Pallagi úti idősek otthonát, mint pedig a másik önkormányzat által működtetett ilyen intézményt a Szávai Gyula utcán.
Idén épp 300 éve, 1726-ban avatták fel és adták át hivatalosan a református gyülekezetnek a debreceni kis templomot, amit különleges bástyaszerű tornya miatt Csonka templomként is ismernek. Az épület történetéről Sárosi Dániel, a kis templom turisztikai vezetője beszélt rádiónknak.
A kis templom előtt is már ezen a helyen állt, egy fából készült, valamivel egyszerűbb szerkezetű kisebb templom különálló fa haranglábbal. 1720-ban tették le a mai kis templomnak az alapkövét, mert 6 éven keresztül építették, 1726-ban adták át. Bár a torony elkészülte, ami ebből a 6 évből legalább 4 év építkezést jelentett. A gyülekezet már 1721-ben birtokba vehette a templomot Isten tisztelet tartására, de mi a 26-os évfordulóra emlékezünk most ebben az évben. Ez egy fantasztikus templom befogadó képességét tekintve 1150 fő, tehát annak ellenére, hogy kis templomnak nevezzük, egy népes gyülekezet és koncertlátogató közönség elfér. Az évszázadok során rengeteg elképzelés, sőt tervek is születtek, hogy megváltozzon a templom külseje, tehát át akarták építeni ezt a nagyon egyszerű 1700-as években készült épületet, viszont erre nem került sor, ami a történelmének fő hozzátartozója, hogy rengeteg viszontagság érte, tehát Debrecen sok tűzvész pusztította, ebből azért jó néhány elérte a kis templomot is. 1907 a nagy tragédia, amikor is egy orkán erejű szél a nyári hónapokban elvitte, illetve megsértette a kis templomnak a hagymakupoláját. Ennek következtében le kellett bontani, és 1910 az a dátum, amikor a mai formáját, ezt a bástyaszerű kiképzést megkapta a kis templom. Tervek és cél is volt az, hogy visszaálljon a kis templom hagymakupolával, viszont addigra már azt gondolom, hogy olyan ikonikus, tulajdonképpen jelképévé vált, egyik jelképévé vált Debrecen belvárosának, hogy nem bántották, és ez így maradt azóta is.
A kis templom jubileumi évét színes rendezvénysorozattal ünneplik idén, tavasztól őszig lesz sok koncert, ami egyfajta zenei időutazással vezet végig a 300 éven. A turisztikai programok között például új bemutató teret is megnyitnak, és készül egy új kiadvány is az épület történetéről és értékeiről.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Jöjj, királyunk,
Értékek hullámhosszán.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyette mutatja meg, hogy mi lakik milyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik milyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol még. a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Németné Juhász Bettina vagyok. A férjemmel és 3 kisgyermekünkkel Csarodán élünk, ahol a Beregsurányi, Beregdaróci, Márokpapi, csarodai egyházközségekben végzünk lelkészi szolgálatot. A Biblia olvasó kalauz mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszából olvasom Isten igéjét, a János evangéliuma 7. fejezetének 37. versétől a 39. versig bezárólag, így szólít meg minket Istenünk üzenete. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A víznek rendkívüli jelentősége van, elengedhetetlen az élethez. Nagy kincsnek számított Jézus korában, mert egyáltalán nem bővelkedtek benne. A szó legszorosabb értelmében az életet jelentette, és tudjuk jól, ma sincs ez másként. Sok minden függött a víztől, abban az időben is. Mert ha nem esett az eső, nem volt termés. Az egész népet éhség, esetleg éhhalál fenyegette. Jézus pontosan tudta, hogy milyen fontos az élethez a víz, a forrás, ahonnan meríteni lehet. Ahova újra és újra elmehet az ember, ha kiürült a korsója. Ezzel a képpel szeretné megértetni Jézus akkor és ma is az emberekkel, hogy bizony ő, egyedül csak is ő az élet forrása. Azt üzeni nekünk, hogy ha meghalljuk hívását, és ezáltal felismerjük szomjúságunkat, és őt keressük, hozzá megyünk, akkor örökre hozzá vagyunk kötve az élethez. Ezt már tőlünk soha senki nem veheti el. Ekkor már bennünk folyik az életvize. Ez az egység, amit soha senki nem vehet el tőlünk, és ami gyökeresen változtat meg mindent az életünkben. Mert akinek belsejéből élő víznek folyamai ömlenek, annak élő kapcsolata van az Istennel. És ennek következtében van életünk, majd örök életünk, és szabadulunk fel a jóra és a szépre már ebben a világban is. Ez biztosíték a jövőnkre nézve, és lehetőség jelenlegi életünkre nézve is. Biztosíték és lehetőség az Isten kapcsolat megélésére már itt a földön is. Jézus meghívása mindenkinek szól. Nem zár ki belőle senkit. Egyetlen előfeltétele van, és ez a lelki szomjúság. Bárki, aki úgy érzi belül kiszáradt, élete terméketlen, annak azt üzeni Jézus, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aztán, ha merített, akkor adja tovább. Mert Jézus nem azért adja az élő vizet, hogy ezt megtartsuk magunknak. Mert amelyik víznek nincs lefolyása, azt tudjuk jól, hogy meg is poshathat. Ezért adja, hogy az tovább éljen, áradjon és éltessen. Mert akinek belsejéből élő víznek folyamai ömlenek, annak egész lényéből, megnyilvánulásából, életéből meglátszik, hogy kihez tartozik, hogy miből merít, és ki életének egyetlen forrása. Amen. Imádkozzunk. Hála legyen neked, mindenható Isten, amiért gondot viselsz rólunk. és akkor sem hagysz el minket, ha mi nem vagyunk méltók szeretetedre és jelenlétedre. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, a testélet igét, hogy közöttünk emberek között járjon, tanítson, és részesítsen minket szeretetében. Hálásak vagyunk, Krisztusunk, hogy élő vizet adsz nekünk, szomjazóknak, amely felüdíti a lelkünket és a testünket is, és biztosítja a drága jelenlétedet közöttünk. Hála legyen neked azért is, amiért elvégezted a teremtett világ megváltását, és megláthatjuk a te dicsőséged. Mindenható Isten, jöjj és lakozz bennünk, maradj velünk, mert nagy szükségünk van rád. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Reményik Sándor, gyógyíts meg. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája. De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatod torz árnyék a képen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet. S megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok. Egy harmad csepért is tengereket. És most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.
Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
Tündércsilla. Másnap reggel Miska nem győzött csodálkozni azon, hogy nem Balázs bácsi kocsijában ébredt fel. Valahol, egészen a közelben, hosszúra nyújtott nyöszörgést hallott. A hangok a szomszédos kocsiból jöttek, amelynek a fala rácsokból állt. A rácson túl egy fekete állat sétált, és vad, morgó hangokat hallatott. Bagina volt a fekete párduc. A nézőtér üres volt, de a porondon élénk mozgolódást támadt. Egy arab artista csoport gyakorlatozott, gúlát álltak, s a főnökük egy kicsiny őszhajú ember vezényelt. De nem ő volt az egyetlen parancsnok. Felülről is hallatszottak vezényszavak, rekett, rikácsoló hangon, szaggatottan, hol bosszúsan, hol izgatottan. Miska körülnézett, hogy megkeresse, honnan jön a hang. Hát fent, a kupola alatt, a gerendák és kötelek szövevényében egy trapéz függött, és azon ült egy papagáj. Zöld trombitát tartott a karmai között, de nem vette a szájába, azaz a csőrébe, hanem a füléhez tartotta, mint egy hallócsövet. Miska tisztességtudóan köszöntötte. Jó napot kívánok! A papagáj a füléhez tartotta a hallócsövet, és úgy felelt. Mi? Királyok? Itt nincsenek királyok! Miska még hangosabban felkiáltott. Azt mondtam, hogy jó napot! Mit mondasz? Jól papolt? A papagáj felháborodva folytatta. Ó, te tök filkó, hogy papolt volna jól, hát nem látod, milyen kontárok, valamennyien. Közben egy csimpánz mutatta be a művészetét. Rollelen gurult a porondon át, majd lekapta a sapkáját és meghajolt. Na, ez a fiú tudja, ami illik, csacsogott a papagáj. Tiszteli az ősz fejet és illendően köszön. De Miska már nem figyelt rá. Megbűvölten nézett a porondra, azt hitte, hogy tündérek közzé csöppent hirtelen. Mert gyönyörűséges, tarka lovon egy mesebeli tündér nyargalt be a porondra. Aranyfürtjei szabadon lobogtak, ibolya kék szeme ragyogott. Ezüst lovagló köntös feszült karcsú tagjain, s csizmácskája piros szattyámból készült, és úgy látszott, mintha csak lebegne a lován. Hol leugrott róla, hol újra nyeregbe pattant. A lovacska híven engedelmeskedett úrnőjének, pedig a tündérke sohasem ütött rá, nem sarkantyúzta meg, egy szót sem kellett szólnia, csak szép, szeliden megérintette a lovat, és az okos állat már is megtette, amit kívántak tőle. Táncolt, ütemre lépkedett, imbolygott, meg is fordult, ha kellett, fejét a földre hajtotta, bókolt. Úrnője minden kívánságát kiolvasta a kék szemekből. Mikor a kis tündér elhagyta a sátrot, Miska nyomon követte. A csodálatos lányka leugrott a nyeregből, és rózsaszínű lakókocsijába ment. Az ajtaján sárga rész táblán olvasható volt a neve. Tündér Csilla Mühlovaldnő. Miska csak állt. Állt, s még akkor is az ajtót bámulta, amikor Csilla már régen eltűnt a kocsiban. Végre mégis eszébe jutott, hogy dél van, és ő megígérte, hogy kitisztítja az artisták cipőjét, hogy így megszolgálja az ebédjét. A cipőket már kikészítette, ott álltak hosszú sorban, közöttük egy pár pici, piros kis csizma. Olyan kicsiny, hogy az csak hamupipőkéjé lehetett, vagy tündér csilláé. Miska gyorsan megtisztította a cipőket. A piros csizmácskát hagyta utoljára. Szeretettel tisztogatta, és óvatosan, s vigyázva kefélgette a legpuhább kefével. Gondos munkával csillogóvá tette tündércsilla kis csizmáját. Ábrándozásából hangos csámcsogás riasztotta fel. Frédi, a majom, felfalta a heti adag cipőkrémet, és már éppen a skatuját akarta tisztára nyalni. De Miska csak legyintett, és tovább simogatta a kis piros csizmát.
Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem, én Istenem, amen.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
seregeknek, atya igazaknak, mutasd meg hatalmad földi hatalmaknak.
Vérünket ontottuk, könnyünket öntöttük, rettenetes évek szoktak el fölöttünk, fejünk koronája lehullott a porba, reményünk vetését vihar eltiporta.
Jöjjön a hajnal új diadallal, jöjjön az élet, szóljon új ének, hallelujázzon mindenet álljon.
Keletről nyugatig neved állja minden, régi fényt, új lángot hagy nekünk nagy Isten.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Most újra kezdheted emberre még, legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Biztos lesz veled, soha el nem múló esély, most újra kezdheted ember remény. Legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Biztos lesz veled. Az új év elszred hajnalát, ismeretlen lesz a magát. Társként éljük le életünk, így megerősödhet Isten hitünk. Az új év elszred hajnalát, jöjj szent lélek, szállj le rám. Vágyódó lelkünk, te értedék, s egy ezredév lesz a szent léleké. Soha el nem múló esély, most újra kezdheted ember remény. Legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Krisztus lesz veled, soha el nem múló esély, most újra kezdheted ember remény. Legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Krisztus lesz veled, soha el nem múló esély, most újra kezdheted ember remény. Legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Krisztus lesz veled.
But ott jár, csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár.
Cause I